Marosvásárhelyi Rádió életmód műsora. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor. Az összhang és az egész édességkedvelő világ megbízható partnere, a Qualitas Kft. Igazi kürtős kalácsot készítenek. Azt hitte, 15 év után eltűnt? Na nem! Csak újjászületett és újból megnyílt a Tulipán utca elején. A megszokott kürtős kalács minőséggel és baráti árakkal várják a kedves vásárlókat a hét minden napján. Minőség jó áron, mint az elmúlt 15 évben minden nap.
Házigazdánk nevében is nagy tisztelettel köszöntjük a kedves hallgatókat, jó napot kívánok, a mikrofonnál az összhang szerkesztője, Nagy Bodó Tibor. A november hemzseg a spirituális napoktól, istenek, istennők, ókori fesztiválok, mágikus és gyógyító napok várnak ránk ebben a hónapban. De vajon mi történik novemberben, és miként hat a lelkünkre ez a hónap? A mai összhangban beszélni fogunk a halottak napi kultusz eredetéről, a gyertyák, a sírok, a harangszó szerepéről, és ha jut még rá idő, választ kapunk arra is, hogy maga a halál statikus állapot vagy újjászületés. Ez a hónap, a november, valamiképpen felkészít minket adventre, a karácsonyra és az új évre is. Témánk november, mint a halottak hónapja. Vendégünk Fekete Levente közíró, nagyajtai unitárius lelkész, akit köszöntünk a Marosvásárhelyi Rádió és az összhang mikrofonjai előtt. Fekete úr, jó napot kívánunk, köszönjük, hogy fogadta stávunkat itt Erdővidéken, egészen pontosan Nagyajtán.
Szeretettel köszöntöm Nagy Bodó Tibor szerkesztő urat, a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóságát, és kívánok egy kellemes, Istentől megáldott együttlétet az elkövetkezendő órában. Isten áldja, dicsértessék a Jézus Krisztus, békesség Istentől, erős varrami Istenünk.
Lelkész úr, mi a november hónapunk megnevezésének az eredete és a jelentése? Javaslom, hogy kezdjük innen a mai beszélgetésünket.
A november hónap nevét a naptár történelem segítségével fejthetjük meg. A rómaiaknál ugyanis a 9. hónap volt november. A novem ugyanis 9-et jelent. Viszont tudjuk azt is, hogy a kultúrtörténelemben általában így szoktunk fogalmazni, leegyszerűsítve, hogy görög-római műveltség. A rómaiak, mondhatni, nemes egyszerűséggel, mint egy lazán átvették a már kész görög mintákat vallásban, megnevezésekben, vagyis latinosították ezeket, és használták, mint a sajátjukat. De hogyha helyesebben fogalmazunk, akkor azt mondjuk, a görög műveltségből nőtt ki a római műveltség. Viszont itt nem tehetünk pontot, mert a görög műveltségre hatást gyakorolt a keleti kultúra. Ahogyan minden későbbi kultúrára ráépül, kultúra ráépül, vagyis beolvasztja, felhasználja, átveszi, ha így szabad fogalmazni, transponálja, alkalmazza az előtte levő kultúrák örökségét. Azt a műveltséget, amely őt megelőzte. Tehát novembernél maradva, a novem, latin megnevezés a görög enneva származéka, ami a neosneából ered. Ami azt jelenti, hogy új félig felnőtt tapasztalatlan.
Nagyon sokat beszélnek erről a hónapról, ha mondhatom így, egész évben. Ön szerint mi történik novemberben?
November hónapunkban már be kell vallanunk, hogy nagyon hangsúlyosan látszanak a pihenésre készülő természeti jelek. A millió színben sziporkázó vörös, sárga, barna, az a bizonyos rozsdulás jelei. Csodálatos színvilágot adnak a természeti világnak is. Hát ugye, igen, megkezdődik a lombhullás. Mutatkoznak a csupasz fakoronák. Tehát egyre jobban kezd lehűlni a hőmérséklet. A természet készül a téli pihenésre. Az ember szerves része ennek a természeti világnak, nem tagadhatjuk. Novemberben újra és újra rádöbbenhetünk erre a megcáfolhatatlan igazságra. Mert mi is természetszerűen érzékeljük ezt, és mi is készülünk a télre. Összhangban, szinkronban vagyunk a természet. A betakarodás utolsó simításai, kezdődik a szambavétel, tartalékaink, tapasztalataink szambavétele. Mondhatnám, november a szambavételre való felkészülésnek az időszaka.
Miként hat a lelkünkre ez a hónap, ha már összhangról beszélünk?
Az előző gondolatmenettel szeretném folytatni, hogyha már így elhangzott ez a kérdés. November a lelkiségünk szempontjából az őszinteségünk szambavételének a próbája is. Az évből ugyanis már annyi eltert, hogy eléggé nyilvánvalóvá kezd válni, hogy az év elején, vagy adódon évközben, menet közben kitűzött céljainkat mennyire tudtuk megvalósítani. Vagy jólási érzéssel nyugtázzuk az állapotot, örvendezve a felett, hogy na, nem volt hiába való a fáradtság, kitartás, a hit, a munka, vagy éppen fordító. Nincs mese, ki kell mondanunk, sajnáljuk, de nem sikerült, és már nagyon nincs is idő az elmulasztott dolgoknak a bepudlás arra. Tehát hozzásegít az úgynevezett lelki érés állapotához. Mosolyogva mondanám azt, hogy nem maradjunk éretlenek, hiszen hamarosan itt az új év. Újabb feladatok, kihívások, ott vannak a kapcsolatok, és jönnek majd az új kapcsolatok. Lehet-e mindezeket éretlenül kezelni? Lehet-e éretlenül hozzuk viszonyulni? Tehát önmagunk és emberi, szándékosan teszem hozzá, Isten gyermeki küldetésünk, feladatunk komolyabb a vételének a megértésére készít fel november. Az elmulasztott idő ugyanis nem tér vissza. De, és ez nagyon fontos, segít abban, hogy növekedjünk alázatban is, hogy tudjuk kimondani, mindennek rendelt ideje van. Segít, hogy belássuk, mélyebben megérthessük. Bizony vannak dolgok, amit, hát ha tetszik, ha nem, de nem lehet erőltetni. Nem azért, aki fut, hanem a könyörülő Istené. Tanít minket Pál apostol, vagy Jakab apostol azt mondja, meg lesz, ha az Úr is úgy akarja, hogy a lelki békénk, a lelki egyensúlyunk, a stressz helyzeteinkhez való egyre bölcsebb viszonyulásunk, hogyan mondhatnám másképp, legyen ugye mindennapi kincsünk, majd az elkövetkezendőkben is. Tovább folytatva, legyen ez a fajta bölcsesség személyiségünknek a része, vagyis fejlődjünk, vagy éppen kéri Jézus tőlünk. Bármennyire szokatlanul is hangzik, és valószínű, hogy egy kicsit túlzottan magasnak tűnik ez a fajta úgynevezett lelki léc. Legyetek tökéletesek, miként a ti mennyei atyátok tökéletes. Ha pedig nincs se őszinteség, se alázat, akkor azzal már igazultuk is, hogy mindezek számunkra nem fontosak. És életfelfogásunk végül is, igen, ki kell mondani, a spekuláláson, a sumákoláson alapszik, vagyis mindig, minden körülmények között arra törekszünk, hogy valahogy kimagyarázzuk a bizonyítványunkat.
A november hemzseg a spirituális napoktól, istenek, istennők, ókori fesztiválok, mágikus és gyűjtő napok várnak ránk ebben a hónapban.
Igen, spiritualitásról hallunk. A spiritualitás tulajdonképpen lelkiségi. Valóban novemberben sok a lelkiségi alkalom, tehát ha elsőjére, másodikára gondolunk, nyilván nem lehet kétségünk e felől. De nagyon fontos lelkiségi alkalmak mindazok, amelyek a lelki életre személyes, és nagyon fontos, hogy közösségi szinten vonatkoznak. És hogyha így közelítjük meg november hónapunkat, akkor valóban elmondhatjuk, hogy igen, van jó néhány közösségi, vagyis az összetartozást, az együvé tartozást jól megerősítő alkalom. És akkor a közismert nagy napokra gondolok, Márton nap, Erzsébet nap, Katalin nap, András nap, de megemlítjük természetesen csak a november hónapunkhoz a tartozó Hubert, Károly, Cecil napokat is, és nyilván nagyon-nagyon nagy tisztelettel gondolunk mindenki névnapjára és születésnapjára, amikor novemberben erre sor kerül. Ha meg arra gondolunk, hogy ezek az alkalmak mennyiben magikus és gyógyító, mert hát erről is volt szó, akkor nagyon röviden azt gondolom, hogy mindaz, ami megerősít egészséges öntudatban, önértékelésben, hitben, hagyományos megtartó értékeink általi úgynevezett összetartozásban, és mindaz, ami ugye növeli bennünk az egymás iránti empátiát, a türelmet, ami odafigyelés emberévé változtat át minket, ha már mágiáról van szó, az kétség kívül gyógyító hatással bír. Mert mindezek megélése közösségben olyan hiteles hatást képes kiváltani, hogy képes átalakítani, nevelni, megváltoztatni. És hát nyilván csak is és csak is a jó irányra gondolok. Tehát ezek az alkalmak, a jóság, a hűség, a hit, a helytállás, az ajándékozás, vagy mondjam azt, hogy a megfontolt bátorságnak a példáit úgy felelevenítik. Mert mindenik négy naphoz tartozik egy történet. És persze közösségben. Nem csak a úgynevezett magunk mutogatásáért, önmagunkért, hanem azért a közösségért, ahová tartozunk. Ebben az is nagyon fontos, hogy mindezek ráerősítenek arra, hogy jó annak, aki egy ilyen közösséghez tartozik. Mert ezek a napok összegyűjtik az embereket, egy közösségbe terelik, és egymásra irányítják a figyelmet. Mert akik ide tartoznak, azok számára mindezek fontosak. Miről beszéltem az elébb, ugye, bátorság, hűség, a hit, helytállás, együttérzés, az ajándékozásnak a nagyvonalúsága. Tehát az élet kiemelt ezeket az alkalmakat, pontosan a közösség érdekében. Valóban mágikus hatása volt ezeknek az alkalmaknak, mert aki ilyen közösségekhez tartozott, az a közösség védelmét élvezte. Még akkor is, ha gyenge, ha támogatásra van szüksége. Tehát az összes világ és vallásos közösségi alkalmak ilyen spirituális és magikus alkalma végül is, hogyha őszintén belegondolunk. És ha már erről van szó, a pusztán anyagi alapú közösségek, vagy pénzalapú közösségek, hasonlítsuk össze, sohasem lehetnek spirituális és magikus közösségek ugyanakkor. Mert az anyagi alapú közösségekben nevezük érdekközösségeknek, pénzalapú érdekközösségeknek, nincs értéke például az empátiának, sem a jóságnak. Azt mondják, hogy ez nem kifizetődő. Csak és csak is az anyagi haszon. Tehát érdemes összehasonlítani. Így, amíg a spirituális és a magikus közösségek gyógyítóak, addig a csak anyagi érdekközösségek könnyen rombolókkal, megbetegítőekké, megalázóakká, pusztítóakká tudnak válni, mert számukra csak az anyagi haszon, a pénz, mint profita fontos, az ember nem jelent semmit. A halottak napjáról, a minden szentek napjáról külön, a felsorolt névnapokról csak annyit, hogy itt is tanulni lehetünk a szinkretizmusnak. Most szándékosan ezt így értelmezem, hogy egybeolvadás, egybemosódás, mert bár mindenik alkalom történelmi személyhez kötődik, akiknek életpéldájuk spirituális szempontból is kereszténység számára. Hangsúlyosan, hát meg kell említenünk a római katolikus, illetve ortodox keresztények számára, akik teológiájuknak megfelelően szentként tisztelik a napokat megjelölő egyház történelmi személyiségeket, például Szent Márton, Szent Cecil, vagy éppen a magyar Árpádházi Szent Erzsébet, vagy Szent Katalin, vagy Szent András, viszont a protestáns egyházak is átvették, és ápolják névnapoknak a fontosságát. Ugyanakkor ezekhez az ünnepekhez adódott a közösségeink életének fontos eseményei. Be magába olvasztotta, és ezzel párhuzamosan az évszaknak megfelelő közösségi munkák. Ez is hozzácsatlakozott. És még hozzácsatlakoztak az ehhez kapcsolódó népszokások. Nyilván, mert évvége. Tehát akkor azt mondja, betakarodás, állatok hazavonulása, a disznóvágás, kukoricafosztás, torfosztás, fonó. Persze kapcsolódik személyes életünkhöz, a közösség életén belül, és egészen az intimitás határát is átlépi, azt mondja, szerelmi jóslás. Házassági jövendélés, amit persze hát titokban végeztek, de nyilván a közösségre mutatott. Az előbb beszéltem arról, hogy közösségi munkák, a fonó, a tolfosztás, a kukoricafosztás, a disznótoros vacsorák, de végül is ezek közösségi ünnepek voltak, és az ünnep, a közös öröm, az gyógyít. Ezek az alkalmak közösségi vigasság alkalmai voltak, szépen hozzákapcsolódtak ezekhez a napokhoz, és gyakorlatilag miről volt szó, szabályozták a közösség életét. Lakodalmakat is tartottak, és ezért hát nagyon sok helyen a novembert gyakorlatilag kis farsangnak is nevezik.
Fekete úr, mit tudunk a halottak napi kultusz eredetéről?
A halottak napi kultusz november első két napjához kapcsolódik. November 1 és 2. Korábban már volt szó arról, hogy a megelőző műveltség befolyásolja a kialakulót. A halottak napi kultusznál is mindez nagyon jól nyomon követhető, különös módon itt nem követhető egyenes vonalon az a bizonyos görög-római műveltség. Mert rögtön akkor ugye feltevődik a kérdés, hogy akkor lássuk csak, hogy is van például a rómaiaknál. De a halottak napi kultusz nem római, hanem kelta hagyaték. Ha a történeti időrendiséget vesszük figyelembe, akkor kiderül, hogy a kereszténység csak a 9. illetve a 10. század óta ünnepli, vagyis tartja meg. Még Angliában, kelta a területen, még a 8. 7. században is egy általánosan elterjedt közünnep volt. Tehát ez azt jelenti, hogy jóval korábban kezdődik a keltáknál ennek az ünnepnek a megtartása. És itt is egyfajta ilyen kultúrtörténeti szinkretizmusnak, összeolvadásnak, összemosódásnak lehetünk a tanúi. Nagyon érdekes, mert például a kelta időszámítás az november 1-ével kezdődött. Tehát a mi gyakorlatunk szerint a keltáknál ekkor volt szilveszter, vagyis az új évnek a kezdete. És ezt ők megnevezték, mi azt mondjuk szilveszter, ők azt mondták, hogy Samhain ünnepe. És a kelták hite szerint ez az a nap, amikor az új évből az új évbe való átmenete lesz szükséges, mondjam azt, mint egy szellemi kapun megnyílik a szellemi kapu, ahol az előző évben meghaltak, lelkei visszatérnek. És hát létrejön egy találkozás. Az élő lelkek és a holtak között. És ez a találkozás nyilván, hogy lehet pozitív, és természetesen lehet negatív. Ezen a napon nagy tüzeket gyújtottak a kelták, mint egy kifejezve azt is, hogy igen, lejárt, elmúlt egy év, ünnepeljük is meg, de minden, ami rossz volt, azt elégetjük, lezárjuk. Tehát kezdődik egy új év, egy új lap, egy új lehetőség. Ahogyan mi a szilveszteri lakománkon, itt sem hiányzott a keltáknál az evés, az ivás, amit megelőzött a vallási előírásnak megfelelő rituális áldozatbemutatás, közös étkezés. De az ünnepnek megfelelően ezt nagyon szépen előkészítették. Kitakarították a házat, feldíszítették. A visszatérő szellemek, lelkek számára pedig ételt és italt hagytak hátra éjszakára. Kelták számára a Samhain ünnepe, ilyen úgynevezett évvégi összegzés volt, számvetés volt, és egy ünnepés átlépés volt az új esztendőbe. Közösségben ünnepeltek, nagy tüzek mellett étkeztek, és felkészültek arra, hogy találkoznak a holtok lelkeivel, mint egy, mondjam azt, hogy szembeállnak velük, akik majd számon kérhetik őket. Tehát hihetetlen hasonlóság. Mivel ez a kelta ünnep, mégis a francia katolikus egyházban is ismerté lett, sőt elterjedté vált, a hívek gyakorolták, ezért a római katolikus egyház maga értékrendjéhez igazította nagyon bölcsen, és megtöltötte saját keresztény tartalommal a katolikus teológia alapján. Na most, ha dátumokban, egyház történelemben szükségszerűen gondolkodunk, akkor meg kell állapítanunk, hogy minden szentek ünnepét végül is 9. században 4. Gergely pápa egészen pontosan 835-ben egyetemes ünnepét tette. Zárójelben jegyzem meg azt, hogy az ortodox keresztény egyház viszont pünkösd utáni első vasárnap üli meg még ma is a minden szentek ünnepét. Más időszakára esik az évnek, most nem tárgyalandó ez. Minden szentek ünnepéről volt szó. A halottak napi ünnep, ugye november 2-ai, úgynevezett halottak napi ünnep a római katolikus egyház rendtartása szerint, és ezt a 10. században vezette be egy klünyi apát, és 14. században az egész katolikus egyház átvette. Amelynek végül is az a szerepe, hogy imádkozás alkalmával, az imádkozás lehetőségét kihasználva Isten színe elé segítsük az elhunyt lelkeket a római katolikus egyház teológiai szerint. A protestáns egyház november 1-én ünnepli a halottak napját.
Állítják azt is, hogy novemberben hazalátogatnak a halottak.
Igen, ez egy néprajzi kultúrkuriózum is. Néprajzgyűjtőknek a munkáiban találkozunk ilyen jellegű beszámolókkal. Rögtön az jut eszembe, hogy szakrális kultúra. Például a paraszti kultúra egy szakrális kultúra. Az ember szerves része ugyanis a természeti világnak. Egyébként ezt én magam is vallom. Na most már, ha az ember szerves része a világnak, akkor azt jelenti, hogy ugyanazok a törvények is érvényesek rá. Tehát a régi mitológiai ismeret is ezt támasztja alá. Isten az embert földből teremtette, és halálok után testünk ugyanúgy földé válik. Föltetjük a kérdést ezután, hogy hol itt a szakralitás. Földből föld. Tehát ott van, hogy Isten által összetartozik. Mert a földet is, a rajta lévő összes létezőt, és magát az embert is, mind Isten hozta létre. Tehát a szakrális kultúrában mindenben Isten művét látja az ember. Tehát a környezeti világot és önmagát is. A paraszti kultúra természet közelben él. Tehát naponta meg tudja figyelni azokat a törvényszerűségeket, amelyek igen, meghatározzák a természet és az ember életét. Tehát a paraszti kultúra jellemzője, hogy kimondja, az ember és a természet szerves egészet képvisel. Tehát a szakralitás azt jelenti, hogy szentséggel teljes. Vagyis Isten ott van, mindenütt az ő művében, a világban. A szakrális kultúra számára természetes, hogy mivel Isten alkotta, Istenhez tartozik, és ezért különleges tisztelettel tekint a földműves, a paraszt ember a világra, mert ez a világ és a világ törvényszerűségei mind-mind Istentől vannak, és róla az Istenről szólnak, aki ezeket teremtette, létrehozta. Tehát végső soron ezért tiszteli a földet, vigyáz rá, értékeli, ragaszkodik hozzá. Tehát a szakrális kultúra, például a paraszti kultúra átéli. Tehát naponta megéli a szentséggel teljes létminőséget. Tehát ezért mondja azt, hogy ha Isten is úgy akarja, lesz termés, ha Isten is megóvja. A paraszti szakrális kultúrában a létezés egy egység. Tehát nem darabokra töredezett, nincsenek végleg elkülönített részek és megjelenési formák. A paraszti szakrális kultúrában minden összefügg. Tavasszal a nyár, nyárral az ősz, ősszel a tél, és kezdődik előről. Ahogyan van születés, kiteljesedés, meghalás, és kezdődik előről. És szintén egy körforgás az egész. És mivel ez az élet Istentől van, a bennünk lévő isteni rész a lélek, amit az ember egy életen át megtapasztal, mondják, hogy szomorú lelkű, bátor lelkű, bizakodó lelkű, gyáva lelkű. Tehát a léleknek megvan a maga élete. Nos, ez a lélek, ez nem hal meg. Tehát a test átmegy a test fizikai változásainak a törvénye szerint, a változáson, mert ő fizikai valóság, de a lélek például a halottak napján visszatér. Vagy szokták mondani, hogy szinte érzem, hallom édesanyám tekintetét, jópám hangját. És aki ezt így hallja, annak számára ez valóság. Ez gyakorlatilag ki kell mondanunk, hogy ez hit, meggyőződés. Nem kell ehhez feltétlen földművesnek lenni. A szakrális kultúrát meg lehet szerezni. Tehát rá lehet nevelni az embert, és ápolni lehet, például orvosként. És egy gyermekkori emlékem jut eszembe például, dr. Kolumban Mózes, mint orvos, ő felsőrakosról Erdővidékről került Bukarestbe. De nagyon furán hangzik, ez az intermezzo most, amit fogok mondani, hogy ő volt Ceausescu-nak az egészségügyi biztosa hosszú éveken keresztül. Japánul is tudott, hatalmas koponya volt. Lényeg az, hogy nem felejtett el a szülőfaluját, Rákost, felsőrakost, jól érezte ott magát, és haza-haza ugrott, persze meglátogatta a szüleit is minden. És édesapámmal, aki ott volt, unitárius lelkész, jó barátságot ápolt. Mikor hazaugrott, akkor találkoztak, és én személyes fültanúja voltam, amikor egy alkalommal azt mondta édesapámnak, hogy te Dezső, ennek az itthoni földnek olyan kenyérszaga van. Ilyenkor úgy érzem, mintha apám szólna. Mert ő ebben hitt. Számára ez egy megkérdőjelezhetetlen valóság volt. Egy teljesen kívülálló őket hallgató számára ez egy olyan nonsense. Hogy lehet hallani a rég meghalt apának az otthoni földből a szavát? Hát Mózes bácsi, mint bukaresti orvos, nem tud elszakadni a szakrális kultúrától Bukarestben sem. Tehát ő egy olyan nevelést kapott felső Rákoson, és az ő nevelésnek komoly része volt a hit. Tehát másik példával jövök, dr. Kisgyörgy Árpád. Ő hosszú időn keresztül idegsebész főorvos volt a Marosvásárhelyi Klinika. Ő nagy ajtai volt. És hát Jóisten megáldott engemet azzal, hogy jó barátságba lehettem Árpád bácsival is. Ő mondta, hogy műtét előtt mindig megkérdem a beteget, tud-e imádkozni? Mert aki hisz, hogy meggyógyulnak, jóval nagyobb az esélye levente. Hitáltal aktivizálódnak a lelki energiáink, amelyek hatalmas erőt, lökést adnak. A gyógyuláshoz pedig erőre van szükség. Árpád bácsi életének szintén része volt a szakralitás. Mert ilyen nevelést kapott ő nagy ajtán. És Marosvásárhelyen is ápolta ezt a lelkiséget, ezt a spiritualitást, fenntartotta magába. De nyilván most ki kell mondanunk, hogy ilyen szakrális kultúrában nőtt fel Jézus. Tehát ezért mondja, asszony, megtartott téged a te hited, a te meggyőződésed. A te hited, ami aktivizálódni fog a te életedben, és ami most aktivizálódott. És hogyha a lelkünk láthatatlan valóság, akkor ezt kell mondjam, összhang a láthatatlan és a látható valóság között. Mert mind a kettő valóság, a fizikai és a lelki valóság is, és ebből következik, hogy testi és lelki élet valósága. Amikor november 1-én a néphit azt állítja, hogy hazalátogatnak a halottak, aki ebben hisz, annak ez valóság. Utána néztem, hogy mert engem is érdekelt, hogy mit mondanak a néprajzkutatók. A néphit szerint ilyenkor hazalátogatnak a halottak, és sokfele szokás, hogy megterítik a számukra a helyet. Kenyeret, sót, vizet tesznek, akár a sírra is, vagy otthon a lakásban, egy külön helyre, az asztalon, az élők tányérai mellé. Például a bukovinai magyarok sütnek, főznek, kiviszik az ennivalót a temetőbe, hogy szétosztják, és hagynak is a sírokon. Vagy minden szentek és halottak napja közt, azon az éjszakán a néphit szerint vannak helyek, ahol azt tartják, hogy a templomban halottak miséznek. Egészen pontosan ők hisznek abban, akik ezt vallják, hogy aki meghal, az csak elköltözött. Tehát ezt még mondhatnám azt is, hogy mint egy más dimenzióba került, de nem szakadt meg a kapcsolata ezzel a világgal. És november 1-én átélik ezt a találkozást. Ez a hit az embernek, mint entitásnak egyik legsajátosabb szellemi jellemzője. Tehát bárhol is éljen. Lehet észak, dél, föld, a földtekének bármely pontja, tehát sem történelmi kor, sem kultúrtörténeti periódustól nem függ. Tehát régebbi, mint maga a rendszerbe foglalt vallás. És ezért nagyon-nagyon-nagyon elgondolkodtató és figyelemre méltó, hogy gyakorlatilag az ős archaikus elem. Tehát erre épülnek fel a vallások hitrendszerei. Mert gyakorlatilag arról van szó, hogy a vallásokat ez az ős archaikus szellemi örökség, mint a gyökér táplálja. Tehát egy hasonlattal is szeretnék élni esetleg, mielőtt még valaki illetlen dologra gondolna, hogy ez milyen dőre dolog. Tehát olyan ez, mintha ma modern életkörülmények és túlbonyolítottnak mondható életformák között valaki rákérdezne nagy nyugodtan, hogy hát igaz-e az, hogy az élet a maga látható formájában levegőre, vízre, földre és a tűzre alapszik. És hát mit lehet erre válaszolni? Igen. Hát ezekre alapszik a maga látható formájában. 100 000 kütyüvel legyünk körbevéve, elektronikával, lézerrel, stb. Régen is elrapult az élet látható formája, és most is. És a kérdés, hogy hogyan? És egészen egyszerűen azért, mert közöttük van egy összhang. Na, de ez egy más téma.
Maga a halál statikus állapot, vagy újjászületés?
Úgy gondolom, hogy mint minden, ami az ember életére vonatkozik, nézőpont kérdése is, és kultúra függő természetesen. Vagyis kinek a szemszögéből vizsgáljuk. Egy kicsit nézzük meg, hogy különböző nézőpontok szerint hogyan értelmezik a halált, és utána mi következik. Lehet ezt a kérdést vizsgálni csak az anyagi világot, mint valóságot elfogadó ember szemszögéből, vagyis a materialista gondolkodású ember szemszögéből, aki azt mondja, hogy a halállal az elhunyt személy személyes élete befejeződik. Viszont ha vannak gyermekei, akkor azokban tovább fog folytatódni. El kell fogadjuk. Ez a nézőpont az elmondottak szerint teljesen helyesen hangzik. Van, aki azt mondja ugyanakkor, hogy tovább fog élni átminősülve a természetben. Hiszen a test akár maga fizikai valóságában, akár hamvak formájában, de visszakerül a természet anyába. Egyesül vele és átminősül, de nem veszel. Ezt is el kell fogadnunk. Tehát valóságosnak hangzik, és ez így van. Van, aki abban hisz, hogy további a munkája eredményében, a megvalósításaiban. Szimbolikus, vagyis jelképes értelemben. Testileg nem azonosul velük, de megvalósításai őt fogják hirdetni. Személyiségét, gondolatait, eszméit, életpéldáját, és el kell ezt is fogadnunk. Hát igen, mert ez is helyes, ez is megállja a helyét. Például ünnepi megemlékezéseink ezt igazolják. Szoktuk mondani, hogy csak az hal meg, akit elfelejtenek. Például Jézus is él, közöttünk van. A mi atyánkban, a tanításaiban személyesen hat rám, rád, Pál apostol. A szeretet himnuszába. Ő szólít meg. Vagy nemzeti megemlékezéseink alkalmával, hogy mikor megidézzük, ugye március 15-én Kossuthot, Petőfit, van, aki abban hisz, hogy találkozás a hősökkel. Ezeken a szent alkalmakon. Igaz. El kell fogadnunk. Ezért lelkesít az ilyen alkalom, amiben részt veszünk, és amit valóban átélünk. Van, aki abban hisz, hogy lélek szerint fog tovább élni. Test porrá válik, de lelkében tovább él isteni, hiszen a lélek egy isteni minőség. Tehát a fizikai törvények a lélekre nem vonatkoznak. El kell fogadnunk. Ez is helyes. Tehát azt mondja a Biblia, hiszem az örök életet, vagy az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged az egyedül igaz Istent, és akit elküldte Jézus Krisztust. Ugye, örök élet. Helyes. El kell fogadnunk. Tehát maga a Biblia tanítja. Viszont azt is el kell mondanunk, hogy a hivatalosan is hatalmon levő keresztény teológia a feltámadást hirdeti. Tehát meg egészen pontosan a testi feltámadásra vonatkozik. Tehát alaptétel Jézus húsvéti feltámadása. És ennek a hitnek az értelmében ugye Jézus maga a testi feltámadásával legyőzte a halált. És természetesen mindezek a hitformáknak a sajátosan létrejövő, különböző arányokban keveredő személyes leképeződése. Mert a hit az teljesen szubjektív. És akkor még nem is említettük a reinkarnációt, vagyis a testet ölt és bevetett hitet, keleti kultúra. Ez szerint újra testet ölt az elhunyt személy. Halál után újjászületik, más minőségben ciklikusan, amíg a nirvánáig nem jut. Tehát végülis, bármelyiket is nézzük, mindeniket el kell fogadnunk. Mindenik a maga szemszögéből nézve igazat mond. Azért, mert ő abban hisz. És alá is támasztja. Tehát a hittel nincsen ahogyan vitázni. Tudom, hogy ez egy kicsit furcsa hangzik, mert persze, én is teológiát végeztem, és tudom, hogy van apologetika, ami magyarul annyit jelent, hogy hitvédelem. És ennek egy hatalmas irodalma van. Tehát itt pardon nincs. Viszont ez egy jó szellemi torna. Az én véleményem az, hogy az észszerű vita mindig csak fél munka. Mert csak fél lából épül a hit a rációra. Szükségbeli az ismeret, de ez még nem minden. A másik láb az az érzelem. Legfennebb elutasítani vagy elfogadni lehet a hitet, de vitázni a hittel eléggé értelmetlenül hangzik. Ki is mondom, hogy gyerekesen hangzik. Tehát gondolkozunk el megmagyarázni észszerűen, hogy a hit miért helytelen, hát nevetséges. Mindenik hitfelfogásra ugye jellemző a dinamika. Így maga a halál sem nevezhető statikus állapotnak, és ez volt a kérdés, a kiinduló pont, hogy statikus-e. Nem nevezhető a halál statikus állapotnak, mert mindenik hitre jellemző a dinamika. A halál teljes mértékben összhangban van a létezés törvényével, mert a létezés alaptörvénye a változás. Tehát dinamika nélkül pedig nincs változás.
Lelkész úr, csupán pár kérdést mondok el, melyek még a fejembe járnak, ilyen például az, hogy mi a gyertyák, a sírók, a harangszó szerepe és fontossága a halottak napján, novemberben tehát és decemberben is, vagy miként kapcsolódik a hamvasztás e kérdéskörhöz, vagyis a témánkhoz, és beszélhetünk-e az úgynevezett mágikus korok szerepéről a múltban és ma. És még a kérdéseket sorolhatnám, még azt is megszerettük volna öntől kérdezni még a mai összhangban, hogy mi a véleménye arról, hogy ez a hónap valamiképpen felkészít minket adventre, karácsonyra és az új évre is. Folytatnunk kell ezt a beszélgetést, ezek a kérdések nem maradhatnak válasz nélkül, így egy hét múlva megint itt leszünk az ön otthonában, és folytatjuk a beszélgetést. Gondolom, hogy elfogad még egy meghívást.
Nagyon szépen köszönöm, megtiszteltetés számomra, köszönöm a lehetőséget, és igen, várom nagy szeretettel, addig is kívánok egy Istentől megáldott együttlétet, szeretteink sírja mellett legyen áldott az emlékezés, és kívánok egy lelki békében, testi és lelki egészségben teljes novemberi hónapot és további hetet. A jó Isten áldása legyen mindannyiunk életével.
Fekete úr, köszönjük, hogy fogadta a stábunkat, és köszönjük ezt a tartalmas, nagyszerű beszélgetést. Kedves hallgatók, novemberről, a halottak hónapjáról ennyit tudtunk elmondani a ma délutáni összhangban. Köszönöm az önök megtisztelő figyelmét, Fekete Levente közíró, nagyajtai unitárius lelkész nevében is. Most azonban átadjuk a stúdiót innen Erdővidékről, Nagyajtáról. Hallgassák továbbra is a Marosvásárhelyi Rádiót, az összhang szerkesztőjét, Nagybodó Tibort hallották. További szép estét kívánunk, vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, viszont hallásra.
Az összhang és az egész édességkedvelő világ megbízható partnere a Qualitas Kft. Igazi kürtős kalácsot készítenek. Azt hitte 15 év után eltűnt? Na nem! Csak újjászületett és újból megnyílt a Tulipán utca elején. A megszokott kürtős kalács minőséggel és baráti árakkal várják a kedves vásárlókat a hét minden napján. Minőség jó áron, mint az elmúlt 15 évben minden nap.